lépen szolgáltamot érdemes, ma nem tudok. Pedig nem volt ilyen, de most gyorsára elment. A Márk evangélium már 10. fejezetéből keressük ilyen 46. verset, ahonnan meg is tudjuk. Jó? Márk 16:10, 46-52-ig. Márk 10, 46-52. Ment a légkondi az autóba, és néha akkor is elmenni. Márk 10, 46-52. Aztán Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia, ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy názareti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajta! Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig lekapta felső ruháját, felugrott és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Nem gondolom, hogy bárki közületek próbálta volna azt, hogy milyen vaknak lenni, mert ezzel az ember nem szokott szórakozni. Egyszer a gyerek Isten tisztelt egy másik kívánó kapcsolatban. Kértem azt a gyereket, hogy kicsit csukják be a szemüket, és aztán próbálják fölállni, és úgy menni a teremben. És nagyon gyorsan nagy káosz lett. Általában a vakok, akik, főleg akik megvakultak, és nem úgy születnek, hogy nem látnak, azok azért jobban tudnak tájékozódni, mint a vakon születettek. Mert aki egyszer látott, abban bizonyos képek, helyszínek benne maradnak, de aki vakon született, itt nem tudjuk egyébként, hogy csak annyit olvasunk, hogy vak. Aki azonban úgy született, hogy soha nem látott, annak tulajdonképpen meg kell tanulnia újra közlekedni is. Ha nem is a szemével, de a kezével, meg a potyával valamilyen módon kódolni az agyába az útvonalakat. Ezért nagy tragédia egy vak számára, amikor például áthelyeznek egy jelzőlámpát, vagy mondjuk virágládakat helyeznek el a megszokott útvonalon, vagy fákat ültetnek, ez még rosszabb, hogy neki megy, és nem érzékeli, vagy akár csak a burkolatot kicseréli. Általában a fal mentén, vagy járdaszél mentén megy, és ott kopogtatja a potyával. Tehát ha bármit a környezetében megváltoztatnak, az nagy baj a számára, mert a tapogatózó tájékozódását könnyen elveszti. De azért pillanatra becsukhatnánk a szemüket, mi is. Nem kell rossz idő, csak mindenki csukja le. Még a szemüvegesek is. Most azért gondoljuk bele, hogy mostanak hozzá így maradunk. Kell hazamenni, felszállni a villamosra, enni mondjuk, az ember talán a száját megtalálja, az se biztos. Nem kell ragadni, nyugodtan kell enni. Mi vagy például valami finom műveletet elvégezni, fogmosás például, az ember az elején mellé nyom valószínű. Könnyű annak a protézison, mert az kiveszés, mert most még vak is, vagy egy szemüveget megpucolni például, vagy egyáltalán egy gyerek utána futni. Elszalad valakinek, ha van gyereke, és próbálja megfogni, de nem bírja, mert a gyerek bemászik az asztalára, meg neki megy az asztalnak, és felröki ezt. Hát, azt mondom, hogy vaknak lenni nem jó. Talán az egyik legszörnyűbb fogyatékosság, valaki nem lát. Biztos van hosszabb annál, de amikor valaki nem lát, és ezért az élet nagyon sok szépségéből kizárt, hogy azt ezt lejje, az biztos, hogy nem egy könnyű állapot. Még azoknak is jobb, ezt fogok mondták el, akik bizonyos fényárnyék dolgokat érzékelnek. Mert amikor fölnéznek, akkor azt mondják, hogy na, fönn van a nap. Ezt meg tudják mondani, mert egyrészt érzik a melegét, másrészt egy erősebb fénypontot azért látnak. Tehát a gyengén látók még mindig jobb helyzetben vannak, mint a teljesen vakok, akiknek az örök fizikai sötétség van, hanem is a lelki sötétség. De járt a gyülekezetbe egy talán Nagy István, vagy Kovács István, most nem emlékszem, csak István, kérdezt nevére emlékszem, mert régen meghalt, aztán megkérdeztem, hogy mi vaknak lenni jobb, mi a jobb, ha lehet ilyen volt a kérdés, hogy egyáltalán. Vaknak lenni jobb, vagy pedig hitetlennek. És a fura módon azt mondta, hogy a nem hívő az rosszabb, az az állapot. Ha valaki nem hívő keresztény, mint ha nem lát. És először azt hittem, hogy viccelnek át. Mindjárt egy lelkész kérdezi, ilyet kell mondani, de hogy néz neki a más mondana. De aztán a második mondat az volt, hogy hidd el, ezt nem azért mondom, mert lelkészre beszélek. Mindjárt megfurta az én gondolataim. Mondtam én meg, de arra is gondoltam, hogy esetleg csak azért mondod, hogy imponálni akarsz. Ez butaság egyébként, de minden lehetséges. Azt mondta, hogy eszébe se jut, összesen tudja hasonlítani azt a lelki állapot, amiben van, mióta hívő keresztény, azzal még hitetlenül nem látott. Hogy vakként, de hívőként sokkal boldogabb, egyáltalán boldog életet él, mint vakként, de hitetlenül. És abban sem biztos, hogy neki jobb lenne, hiszen a kározatba jutna, ha látna, de nem lenne hívőben. Hát csak tudja, mi beszél, gondolom. És őre mondom, nem azért mondta be valami szépet és jót akart mondani esetleg ilyen illusztris beszélgető partnernek, mint a gyülekezet egyik lelkésze. Nem tudjuk egyébként tehát, hogy vakult meg Bartimus, mert azon a vidéken nagyon sok szembetegség volt, mert a homokot nagyon könnyen fölkapta a szél, bevitte az emberek szemébe. A víz kevés volt, nagyon sokszor nem tudták kimosni rendesen a szemünkből a homokot, előbb-utóbb kötőhártya gyulladást kaptak, kötőhártya gyulladást nem kezelték, mert pedig nem tudták kezelni, mert nem volt antibiotikum. Mindenféle gyógyfű levével próbálták kimosni, meg öblögetni, de ezek nem segítettek. Ha nagyon sokáig valakinek kötőhártya gyulladása van, az bizony megvakulhat. És mivel a higiéniai viszonyok abban a korban nem voltak fejlettek, nagyon sokan vakultak meg bizonyos életkorban, sok vak gyerek is volt. Egy 8-10 éven keresztül hújta a szél a szemünkbe a homokot, és bizony 10 éves korra sok gyerek megvakult, és vakként nőtt fel aztán. És hát ilyenkor azt csinálták, hogy legalább a élelmiszer meglegyen, amit elfogyaszt, kitették egy-egy utcasorok a vakgyereket, vagy a vak családtagot, és legalább a kódolásra szedje össze azt, amire igazán szüksége van neki, vagy a család egy részének. Mi az, ami érdekes ebben a történetben? Több is van, de az első az, hogy hallott Jézusról. Ez a vak, és belül érdeklődés nyílt a szívében. Megnyílt, hogy úgy mondjam, a szíve Jézus felé, és ez egy buta kifejezés, hogy látni akarta Jézust. Tehát nem tudta látni, de ezt így szokták mondani, hogy találkozni akart Jézussal, és legalább lelkileg akart vele pár szót váltani, meg át beszélgetni. De legalább hallani arról, hogy most itt megy, ezt csinál, így szól, és így tovább, és így tovább. Tehát ott volt a vágy Jézus szívében belül, hogy találkozni akar vele. Milyen akadályai voltak annak, hogy ő találkozzon vele? Szerintetek, hogy ott ül egy utcasar, és kordul, milyen akadályai lehettek? Hogy? Igen, esetleg nem arra, de hát kiderül, hogy arra ment. Aztán milyen akadályai lehettek még. Tehát vagy nem megy arra esetleg, hogy szeretne vele találkozni, nem jár arra Jézus. Itt az akadály ezzel árult, mert hallja, hogy nagy nyüzsgés van, kiabálás, tülekedés, például mi van, ő nem látja, és mondják, hogy a híres gyógyító rabbi megy erre, mert azt azért már hallotta, hogy Jézus többeket meggyógyított. Közte vakokat is egyébként. Erről tudott már Bartimeus. milyen akadály lehetett
meg.
Tömegelnyel. Nem egy vakkoldus az első, nem? Néha, hogy talagszik a vak és félelkik. Most nem akarok viccelni, de olyan ez, mint a nyulas vicc, amikor sorba áll a boltnál a nyúl, és akkor mindig megfogják, hogy ne nézik ám nyomás hátra. És a végén megunja, és azt mondja, hogy ha nem engedtek előre, nem tud kinyitni az üzletet. Én mindig átradották a sor elejére. Nagyon sokszor a csonkabunkákat, a bénákat, a vakokat elnyomják, hogy hát csak nem fog szolakodni. Én inkább oda a menélkem fekélyes a lábom, menjél csak a végére aztán. Ha a rabbi nem merült ki, akkor majd teljesen sorra kerülsz. Elnyomja a tömeg aztán. Hát nagyon kézenfekvő ok. Hogy menjen oda, nem? Hát aki lát, az mit csinál? Ott van Jézus, aztán elkezd tülekedni is, mint a tömeg. Vagy akár a izmosabb, akkor ránéz, akkor már az meg ugye oda lesen. Félreállj! Megnézi a bicepszeit, tessék parancsolni. Ő az erősebb. Vagy egyszer megkerüli, odafuralkszik, bemászik a lábak alatt, és tovább nagy dolog az, ha valaki beteg is. Esély van, hogy meggyógyuljon. Mert Bartimosnak még egy sem volt, mert nem látta. Merre megy Jézus? Egyáltalán föl kellett kelnie. Kiabálni kellett. Aztán minden volt illendő, mert végül is Jézus meg a tanítványok milyen menet volt. Mihez hasonlított? Mondjuk, ősön ezelőre Mária Pócs vagy Medjugorje. Valaki megmondta ez valamit. Olyan volt, mint egy zarándok menet, mert mentek föl éppen egyik városról a másikba, és gondolatták azt is, hogy egy rabbi zarándokolnak. Ugye tudjuk, hogy minden igazi tűzítónak hányszor is kellett Jeruzsálembe menni. Vagy kétszer egy évben, vagy három évente legalább egyszer olyan helyzetben volt, hogy nem tudtuk szöfölni. Tehát ezt írta elő. Aki meg tudta menni, annak kétszer egy évben, de legalább, ha más nem, ágyra tették és három évente egyszer fölvették a Szentvárosba. Tehát arra is gondoltak, hogy megy a híres csodarabbi zarándokra fél, és ugye nem lehet. Nem illik megzavarni egy zarándoklatot. Mi történik? Amikor meghallotta, mert az működött a füle, hogy Jézus arra megy, hogy Jézus az így kiáltott. Dávid fia, Jézus könyörülj rajta. De miért ezt mondja? Dávid fia. Miért nem csak azt mondja, hogy Jézus? Miért teszi hozzá egy Dávid fia? Miért nem elég? Miért nem elég azt, hogy azt mondja Jézus? Igen, lehet az is, de hát azért mondjuk ezt tudták, hogy meg ő is tudta, hogy ez a bizonyos Jézus, Mária és József fia. Mert ugyan voltak Jehósvá nevű, mások is voltak ilyen névvel, de mások nem gyógyítottak, meg nem tettek csodát. Hogy? Tökéletes teológiával. Kezdtem magam újra teológiai szemesztereken érezni. Csak hogy kirázzak is, hogy a messiási műsori jelzését. Igen, ez így van tökéletesen, ahogy mondtad. Azért volt ez nagy dolog, mert nem csak azt mondja Jézus, aki sokakat meggyógyítottál már, de hivatkozik Jézus származására, és miért mondja ezt, hogy Dávid fia? Mert ezzel elismeri, hogy Jézus micsoda. Azért, de mi volt Dávid? Király, nem? Igen, király volt, és ha azt mondja Jézusnak, hogy Dávid fia, akkor Jézus, micsoda, szintén király, nem? Ha ő király, akkor beleillik abba a sorba, amit a Szentírás mond. Hogy majd jön Dávid egyik utóda, akinek uralmának nem lesz vége. Jön egy olyan királyság, egy király, aki mindenek felett való lesz. Szólnak a proféciák. És lehet, hogy ez a vak férfi ismerte a Szentírás proféciát. Azt mondja, hogy mi van, ha el a messiás. Mert ha ez a messiás, és én vak vagyok, ez ezt jelenti, amit kimondani, egy döbbenetes megszólítás. Ha ő a messiás, és én vak vagyok, és én megszólítom őt, és meg kéne, hogy gyógyítson meg, tudod, hogy megyek. Mert megmondta Bibliában Isten, hogy a messiás jeleket és csodákat tesz. Az egyik bizonyíték lesz annak, azt mondja a profécia, hogy vakok járnak, vagy vakok látnak, vagy sánták járnak, a sütétek hallanak, és Jézus nem olyan gyógyító messiás volt, aki összekeveri, hogy vak volt, meggyógyult, aztán nem bírt járni. Hát bocs, elszúrtam. Rabbi műhiba. Eddig jártál, fiam, de hát elejjél meg azzal, hogy most látsz. Eddig vak volt. Azért csak jobb látni, mint járkálni, nem? Hogyha valami nem sikert, malőr történt, eddig láttál, vagy nem láttál, most látsz, de sajnos a láb egy lebénultak. Nem tudom pontosan, mi történt a folyamat közben, de nem sikerült a dolog. Nem ilyen. Én állítom, hogy mit csinálnánk, akkor ez így menne, hogy visszaadnák a látásra, de megsikerült el a szerencsétlen. Vagy béna volt, de utána nem bír hallani. És itt tovább. Nem bírok sose tökéletes munkát végezni. Mindig van valami geller abban, hogy csinálok. Ez a tapasztalat. Lásd, teljes zacskó, mi 200 évig nem pusztul el a természetben, ott szervet szennyezik. Jó dolog, föltaláltuk a tetrapakot, meg teljes zacskót, mert nem bírunk semmilyen tökéleteset alkotni, ami csak megközelíteni volt, mondjuk például az éti csigát, aminek háza van, tökéletes csigavonallal, olyan poltestű kijönnek, aki szarvai, mászik és tovább, és állítólag finom, én nem szoktam menni belőle. Azt mondják, hogy nem rossz. Az Isten, amikor alkot valamit, csak ilyen miniatűr tökéletességet, mint az éti csiga, vagy a langoszta, vagy annál. Vannak ezek néha az állatoknál szebbek is, finomabbak is biztos. De az ember nem tud semmi olyan tökéleteset alkotni, ami ne menne tönkre, ne szennyezni a környezetét, vagy éppen ne romlana el időnként. Bartimosnak le kellene dugnia a saját ruháit, hogy tudjon futni. Azt mondja, hogy Dávid fia, könyörű rajta. És mi történik? Erre a megszólítással Jézus megáll. Miért? Elismerik, hogy ő Dávid fia, hogy ő király, hogy ő messiás, hogy az, akit az Isten elküldött, Izrael megváltója. Az ortodox zsidók mai napig várják a messiást. Pedig, ha otthon akarjátok, én nem adom ezt a lázi feladatnak, de olvassátok el Péter pünkösdi beszédét. Van egy megdöbbentő mondat. Benne van ez is, hogy kicsit könnyebb legyen megérteni, megtalálni. Eljön a felüdülés ideje, ez a mondat benne van. Többit nézzétek meg, hogy mit jönnek ott a messiás. Ról a zsidóknak mit mondott Péter? Megdöbbentünk. Először megértettem, miről beszél ott Péter. Micsoda a zsidók számára Jézus. Hogy a pünkösdi beszéd az miután van.
Viszont kérlek kitöltetés.
De miután van?
És még?
Mennybe mehet a tartsa. Nincs be ott Jézus. És mennybe mehet, után pünköskor Szentlélek kitöltés, akkor mondott Péter, Péter valami döbbenetest a zsidó hallgatóinak. Nem mondtam meg, nézni. Péter pünkös beszéde. Tehát le kellett letni a saját ruháit, és ugye ledobta a felső ruháit azt olvasson. Most belegondolok abba, hogy itt, bocsánat, ezt a hegyszál gatyába rohangálnék, vagy ti mondjuk bugyim eltartó, hát azért ez kellhetlen lenne, nem? De fut valaki Jézus után. Iszonyú tömeg, ott nézi mindenki, nem értek. Akkor persze nem ilyen pici hasonlóak voltak, mint a miénk, hanem hasonló felső, ilyen hosszabb, lepedószerű, mint a lepedő lenne valaki, de hát azért mégis látszott, hogy hasonlóában rohangál. Fut Jézus után, és kiáltozik. Kiáltozik, hogy Dávid fia, menj rajta. Lelopta a felső ruháját, és oda ment. Pontosan ott egy ilyen kifejezés szerepel, hogy hát odafutott, vagy törekedett. Hát ez nem sétálást jelent. hanem nyekezetet, és hát egy vak azért elég esetlenül tud futni. Ha voltak kövek az úton, lehet, hogy abban megbotlott, vagy a fagyökér, és így tovább. Nem lehetett ez egyszerű. Jézus megkérdezi őt, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ez megint jellemző volt Jézusra, hogy sose csinálta azt, hogy mennek a tanítványokkal az úton, és távol mondjuk egy kilométerre vannak ilyen pici mozgó alakok, az egyiken lehet látni, hogy húzza a lábát. A messzi embersor, ahol mennek, az emberek egy valaki béna. Akkor megy Jézus tanítványjal, és látják ezt a menedzalot, húzza a lábát az a béna, és akkor azt mondja Jézus tanítványok, figyeljetek oda. Látjátok azt a pici embersor? Igen. Meg a bénát? És igen. Most megy mindig húzza. És akkor egyszer csak lehet látni, hogy távolba egy komoly örülten rohangált a lábát. Az volt a béna korábban. Hogy Jézus itt csinált, és akkor béna. Lehetett látni a por felét ellopva a magokat, és akkor az egykori béna rohangál, mint egy eszeleszett, de próbálgatja az új lábait. Soha nem csinált ilyet. Jézus, hogy na figyeljetek ide, én vagyok a David Copperfield, és eltüntetek egy ökrösszekeret, mondjuk akkor vasúti kocsi nem volt, ökrösszekeret, vagy a Jeruzsálem templom felét, aztán majd visszacsinál, nem kérdezik. Én vagyok a nagy varázsa, csettintek, templom fele főpapostól, lévitástól, tűzhelyestől, minden este eltűntek. Nem csinált ilyet. Mert Jézus öncélően sose cselekedett csodát. Nem ő volt a nagy varázsa. Ezt nézzétek meg. Vak voltál barátom, na most csepp, és visszakapod a látásod, vagy úgy tudsz járni, és így tovább, és így tovább. Tehát, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy öncélúan Jézus soha nem cselekedett csodát. Öncélúan Jézus soha nem cselekedett csodát. Nem tudom, hogy valaki olvasott egy üzenetet, olvasta Jézusról szólt a pokri leveleket, vagy Péter levelét belenézett -e valaki az apokrifokba, nem?
Péter.
Hogy? Péter apokrifai, igen, van egy ilyen is. Nem a Bibliai Péter levelei, az jó. De van egy ilyen Péter apostol, apokrif levelei, az azt jelenti, hogy jó írások egyébként, de nincs köze a szentíráshoz. Nem kanonizált, ugye Jannában, Krisztus születése előtt, 100-ban kanonizálták, tehát tették szentírásra az ószövetségi iratokat. És Jézus Krisztus születése után több mint 100 évvel állították vissza az új szövetséget. Az apokrif iratok pedig azt jelentik, hogy beleveszik Jézust, a tanítványokat, csodákat, amikor az ember elkezdi olvasni, akkor mégis azt mondja, ez mese, ennek nincs közelmegyához. Mert nem a szentírek így lette. És az egyik ilyen apokrif levélben írnak Jézus gyerekkoráról, nem arról, hogy milyen volt 12 évesen, mert azt tudjuk, hogy a templomban ott maradt, és a szülei keresik, hanem leírja az egyik Péteri apokrif levél, hogy Jézus első osztályos az iskolában. Tehát általános iskolás, és ugye vitte a 10 óráját magával az osztályba, és az egyik osztálytársa lelőtte a 10 óráját, ami Jézusnak, még rá is lépett. És akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy haj meg azonnal. És az osztálytárs kiterült is meghalt. Mi ebben a fura? Az, hogy lelőtte a 10 órait, az, hogy vitt 10 órait, az, hogy 6 éves, vagy mi? Mi ebbe a fura? Jézus mondta ennek a gyereknek, hogy lelöktem a 10 óra, rá is léptél, haj meg. És a kis srác kifeküdt mindjárt iskola pad, vagy nem tudom, hogy volt a kolcán földön, ültek is. Nem? Az indulat, nem? Ez semmi köze Jézus indulatához.
De ugye ez nem az a Péter,
a másik Péter. Nem, semmi köze. Csak hát ugye a névtelen kinék farmát, hogy szokták eladni? Mi van belevarva? Lévész, Ranger, nem? De kétszer fölveszed, aztán egyszerűen szép megy a feneked ember. Hát olyan jó minőségi anyagból van. Na de hát úgy nem lehet elindulni, hogy csankai farmer, hát van, hogy biztos úgy is. De benne van, hogy Lévész, akkor megveszik. Na most ha ráérte az, aki az apokrif levelet írt, hogy Péter levele, akkor van az időben különösen, amikor nem tudták még ellenőrizni, hogy ez most hiteles, kanonizált, bibliai könyv vagy nem, betonizták az emberek. Hát lehet, hogy ők is kiakadtak, hogy Jézus milyen durván bánt az osztálytársával. Hát sosem lehet tudni, semmi köze nincs a Szentíráshoz. Vagy agyakból vereveket formált Jézus, és körülállták az osztálytársai, megint csak az iskola. Egyébként ebben az is furcsa, hogy valamiről szól, arra a Biblia nem mond semmit. Mert jellemző az apokrifus, hogy mindig olyasmiről beszél, amiről semmit nem lehet tudni, mert a Szentírás nem beszél Jézus csecsemőkoráról, azon kívül, hogy megszületett, hanem hogy rendes pólya se volt, hanem rongyokba pólyálta, sötét volt ott az istállóban, ahol született. Tehát mindig olyasmiről élnek az apokrif iratok, amelyek semmi köze nincs a valósághoz. Senki nem tudja elnézni. Agyagból velereket formált Jézus, azt mondta, hogy osztálytársak, na ezt nézzétek meg. És rá lehet a verebekre, és azok elszálltak. Megelevenedtek a porból, és rendes verebbé váltak, és most elrepültek az osztályból. Tehát olyasmiket írnak az apokrifon, hogy semmi köze nincs a valósághoz. Tehát az ókor ember elé azért ezt sokszor elhitték, és azt hitték, hogy tényleg csinált ilyet Jézus. De nem csinált, és soha nem gyógyított koncélel. Miért mondom ezt? Azért, mert itt is megkérdezi. Mit kívánsz, mit tegyek veled? Mit kívánsz, mit tegyek veled? Megkérdezi Jézus, mit kívánsz, mit tegyek veled? És akkor mondja erre ez a vak, Mester, újra lássak. És már nem Dávid, de Dávid fiának szólítja, nem mit mond. Mester, miért mondja azt, hogy Mester? Miért nem azt mondja újra, hogy Dávid fia, hogy rátenni egy lapáttal, hogy biztos, hogy tudja, hogy is legyen. Mi azt mondja, hogy Mester? Majd azt kérem Balázsra, hogy nyűgyeimet szedje fel utána, mert el vagyok nyűgözve. Ettől a tudástól vagy.
Igen.
Azt mondja, miért mondasz engem jó, mert nem azt mondja, miért mondasz Mesternek. Nem?
Na jó, de most nem.
De lehet, hogy már görög szó szerepel.
Ennyi tanul, most nincsenek. Most nem rád mondta, csak. Rendben, ott a jóval van a probléma.
Az nem tudom, csak kis Mesternek szólítja.
Igen.
Mert
hogy
áll a
Mester, nem? Nem mit szeretni akkor. Igen. Hát... Igen, abban igazad van, hogyha a görög szöveget megnéznénk. Nagyon mondtam, hogy ennyit elok, és nem, nincs egy csoportban emlékezik. Ha megnézzük, van egy picit is hangsúlyeltolódás. Amikor itt beszél erről a vak Bartimeus, akkor egy olyan hangsúlyjal mondja, amikor, mint aki teljes mértékben nem csak megváltónak, hanem olyan valakinek tartja Jézust, akit ő szívesen követne, akire hallgat, a másik esetben, és nagyon jó, hogy ezt észrevetted, mert ott is azt mondja, jó Mester, ott úgy szólítja meg, mint hogy a farizeusok is azt mondták Jézusnak, nem egyszer mondták, hogy Mester. Látjuk, hogy igazán tanítasz. De nem akarták követni Jézust, ez utálatosabb. Lehet, hogy ez most számomra nem elfogadható, az nem baj, de a magyar nyelv sajnos nem tudja ezt visszaadni igazán. Még a szláv nyelvekben is van egy lágyító jel például, hogy valami picit kis jelzés, hogy annak az értelme vagy a kiejtése nem ugyanaz. Ezt a magyar nyelv nem adja vissza. De például a héberben is vannak olyan van alatti punktációk, amivel visszaadják és meglágyítják, vagy egy árnyalat változtatnak. Például a héberben a fény és a világosság az nem egészen ugyanaz. Nem két külön szó, de a szóösszetételben egy picit is pont eltéréssel jelzik, hogy ez most ezt jelenti, az pedig ez. Itt pedig a tartalmára való utalás van jelzés érdekében a szövegben. Hogy újra lássak. És amikor Jézus megkérdezi tőle, hogy mit cselekedjek, akkor megmondja. Sőt, még az is benne van itt valahol a szövegben, ha nem is szó szerint, de egy-egy hangotázó szóval jelzi, mintha a tömegnél kiabálás volna, hogy hagyd abba, mit akarsz a Mestertől, ne kiabálj. Tehát abban, hogy nem engedik oda, amit már valamelyikőt mondok, nem tudom ki, ebben sok igazság van, mert az a tömörülés, ami Jézus körül egészen szorosan volt, ez ezt is jelentette, hogy talán még akadályozták is abban, hogy Jézus után menjen. Ez egy fontos kérdés, hogy akadályok vagyunk mások számára, hogy Jézushoz menjen, vagy pedig segítjük őt abban, hogy Jézushoz menjen. Eszembe jut egy kép, amikor most azt hiszem már nem újra a 22-es végállomásra, azt hiszem a piros meg a fekete 22-es külön van, ugye? Valaki szokott. Még mindig egy megállóba van, és ugyanott kell felszállni, vagy kicsit arra van a megállója. Úgy emlékszem, mint a külön választották volna, hogy ugyanaz a megálló, de két tábla van, és egyik a ezért, másik azért. Mindegy, amikor még úgy volt, ahogy majd most mondom, hogy elképedtem azon, hogy csomó ember vált a piros 22-esre, és fel akartam szállni a sima feketére valami miatt, mert az ott megálltól le kellett szállni. Beállt a fekete 22-es, és egyszer nem tudta felszállni. Lecsengették és elment. Mert azok, akik bebetonozták magukat, a három kis csoport volt, ugye három ajtónál, és egyszer nem engedtek. Igen, tudjuk fel, hogy nem, de mi is arra várom. De én nem arra várom. Igen, tudjuk, de mi a... És egyszer nem engedtek. Beállt akkor, rövid időn múlva indították, mondta, hogy menjek már előre. Kette állam megmozdultak, de olyan masszív tömeg állt, kb. Két buszra való, hogy egyszer nem jutott oda. Indítottak és elment. Elment a busz. Belegondoltam, hogy sokan így vannak, hogy ők nem követik Jézust igazán, őszintén teljes szívvel, de másokat sem engedik. Másokat sem engedik meg azt, hogy kövessék Jézus Krisztus. Nagyon fontos kérdés, hogy úton járok, vagy úton állok vagyunk. Olyanok, akik Jézus mögött, Jézussal megyünk, engedelmeskedünk neki, vagy pedig ugyan eljárunk templomba is, kifire is, sok mindent ismerünk, tudunk, nagy az ismeretünk, de valójában az, hogy odaszállás, odaszálljuk Jézusnak magunkat, ez nem teljes mértékben jellemző, mindent lehet jobban csinálni. Van még egy izgalmas kérdés, amire mi nem fogunk választ találni. Ugye azt mondja, hogy menj el, a hited megtartott téged. Ez a szó, ami visszautal a mester szóhasználatra, kettő együtt számít egyébként, hogy itt másképp, más hányalakban használja a mestert, mint később a gazdagéké. Van még itt tehát ennyi, hogy menj el, a hited megtartott, és azonnal újra látott, és követte őt az úton. Követte őt az úton. Mi ebben a lényeges kérdés, ami nincs itt? Azt mondja, hogy követte őt az úton, amit Jézust a meggyógyított. Ugye nem? Azt mondja, hogy eredj el, itt pedig azt olvassuk, hogy azonnal újra látott, mi területből ki még? Újra látott? Hogy nem, hogy nem napon született volt, így van. Újra látott. Nem azt mondja, hogy látni kezdett. Mert mikor például azt használja, hogy megjött a látása, ott egy olyan szó szerepelően azt jelenti, hogy sose volt látó. Itt egyértelműen, hogy újra látott, tehát nem napon született volt, hanem valami miatt lehet az öregedés akár, vagy betegség, vagy valami más megakult. Újra látott, és nem elment, hanem követte Jézus az úton. Van még egy nagyon fontos kérdés, ami mindnyájunk számára kérdés, pedig mi nem vagyunk vakok. Mi lehet az? Követte Jézus. Rendkívül nehéz kérdés. Mi lehet az a kérdés? Követte Jézus. Gondoljatok ez a 10 leprás. Ugye? Mi történik a 10 leprással?
Elmennek, nem jutott egy tempóban, ez már nem tudom, hogy visszajött.
Igen? Azt mit csinál? Igen? Itt most nem erre van, hogy megköszönt. Követte Jézus, de... Lehet, hogy így nem lehet rájönni. Nem baj, akkor az úgy szem föl, meg hát ne könyvbe ideírtam magam. Válaszol? Azért kanyar egy picit. Tehát a Jézus követésében mi lehet fontos? Akkor egy másik bizonyi esetet vegyünk. Azt mondják Jézusnak, hogy kemény beszéd ez, és sokan attól fogva nem követték őt. Az az első kérdés, ahelyez válaszát mondta. Hogyan előtt? Merték őt. Meggyógyul, megy Jézus után, nem merték. Meddig követte a Jézus? Amíg érdemes volt, amíg nem üldözték. Nem olvassuk, hogy ott van a vak, Bartimeusnak kereszt alatt. Lehet, hogy már ebben másfelé szolgál, hirdette a Jézus. Az, aki meggyógyított őt, nem ítélkezem felette, semmilyen nincs benne. Csak ez egy érdekes kérdés, hogy mi meddig követjük Jézust.